I have learned to cope, and love and hope is why I am here now.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Robbanások rázták meg hajnalban Venezuela fővárosát és három további államát, majd nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai Delta Force elfogta Nicolas Maduro elnököt és feleségét, akiket légiúton kivittek az országból. A venezuelai alelnök szerint a kormány nem tudja, hol tartózkodnak, azonnali bizonyítékot követelnek arról, hogy még életben vannak. A dél-amerikai ország védelmi minisztere pedig bejelentette az összes fegyveres erő bevetését, miközben a halottak és sérültek számbavétele még tart. Magyar idő szerint reggel 8 óra körül érkeztek az első jelentések arról, hogy támadás érte Venezuela fővárosát, Caracast. Kolumbia bejelentette, hogy Venezuela a katonai támadás alatt áll, és összehívták az ENSZ biztonsági tanácsát. Megerősítették, hogy az Egyesült Államok légitámadásokat indított Venezuela ellen. Az értesülések szerint Donald Trump személyesen rendelte el a támadást. Az amerikai elnök bejelentette, hogy elfogták a venezuelai elnököt és feleségét, a venezuelai alelnök pedig bizonyítékot követelt át arról, hogy Maduro elnök még életben van, később erről fényképet tettek közzé az amerikaiak. Vladimir Padrino López venezuelai védelmi miniszter bejelentette, hogy országa Maduro parancsait követi, és az összes fegyveres erőt bevetik. Venezuelai tisztviselők szerint Washington csak részben érte el a céljait, Trinidad és Tobago pedig bejelentette, hogy nem vettek részt a Venezuela elleni csapásban. A BBC idézte az amerikai külügyminisztert, aki bejelentette, hogy az elfogott venezuelai elnököt az Egyesült Államokban bíróság elé állítják kábítószerkereskedelem vádjával. Marco Rubio egyúttal azt is közölte, Washington nem tervez több katonai akciót Venezuela ellen. Mint mondtam, a mostani fellépése is csak a letartóztatás biztonságos végrehajtása miatt volt szükség. Elemzők szerint a Trump kormányzat egyre rosszallóbban tekintett arra, ahogy Venezuela Oroszországhoz közeledik. Az amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetőknek. Donald Trump bejegyzésében azt írta, ha az iráni vezetés rálő békésen tüntetőkre, akkor az Egyesült Államok a megmentésükre siet. Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett. Washington beavatkozása a síta állam belügyeiben az egész régiót destabilizálná. Iránban 3 éve nem látott nagyságú tömegtüntetések zajlanak, amelyeket az elszabadult infláció robbantott ki. A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van. A január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású provokációt készít elő a Kreml, figyelmeztetett az ukrán külföldi hírszerző szolgálat. A közlemény szerint Vlagyimir Putyin kormányának célja, hogy az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalásokat meghiúsítsa. Az ukrán-magyar határszakaszon 5862-en jöttek tegnap, közölte az országos rendőrfőkapitányság az MT-vel. A rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-áig megszületik a megállapodás a szerbiai kőolajipari vállalat átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NISZ folytathatja a munkát, hangsúlyozta a szerb köztársasági elnök a belgrádi közszolgálati televízióban. Alekszandar Vučić arról beszélt, gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló, ez esetben a magyar MOL között. A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák, köztük a honvéd tisztjelöltek is, valamint a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthon támogatást. Januártól évi nettó 1 millió forint visszanemtérítendő pénzösszeg igényelhető, amennyiben mindkét házastársa közszolgálatban dolgozik, az összeg évi nettó 2 millió forint emelkedhet. Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik még nem kötöttek hitelszerződést. Január 1-től 11%-kal 322.800 forintra emelkedett a minimálbér, a garantált bérminimum 7%-kal 373.200 forintra nőtt. Ezzel a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32.000 forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24.400 forinttal több jövedelmet kapnak. Ezzel együtt számos szociális ellátás összege is emelkedett, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőttek a közfoglalkoztatottabb bérek is. Erdélyben fennakadást okozott a közlekedésben és az energiaellátásban a lehult nagy mennyiségű hó, több megyében utakat kellett lezárni az úttestre kidőlt fák miatt, és több ezer háztatásban szünetel az áramellátás. Fehér megyében például 42.000 fogyasztó maradt áram nélkül a havazás nyomán. Végül az időjárásról. Holnap több órára kisüt a nap, csapadék már nem hullik, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet vasárnap hajnalban -7, -6, napközben +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az égbolt benned ölel át. Rám talált az Isten, és ragyogott a szívem. Örömöm csillagokban járt. Benne bízom, Istenem, így lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Ha másnak is szüksége van rád, mosolyogva kezd fel, bár tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz, és mindenki mosolyodra vár. Benne bízom, Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Másnak is szüksége van rá.
Reklám. Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a Kisdobó téri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, Kisdobó tér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
1948. decemberében Mindszenty József esztergomi érseket letartóztatták kémkedés, valutaüzérkedés, hűtlenség és hazaárulás vádjával. Mai adásunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést, amelyben a 2021-ben elhunyt Mészáros István professzor Mindszenty kutató elemzi a hercegprímás kiszabadulását követő időszakot és az 1956-os forradalomban betöltött szerepét.
Érdekes, mi volt az első szava az újságírók? Persze, ott is megrohanták, és az első szava ez volt, semmi gyűlölet nincs a szívemben. Ez volt a legelső szava. Ez is azért úgy elgondolkodtató. Mennyi kint és szenvedést okoztak neki? És az első szava ez, nincs gyűlölet a szívemben. És a másik örömteli dolog, ami őt érte ekkor, kezébe vette 12. Pius pápának az üdvözlő táviratát, egy hosszú terjedelmes táviratot küldött neki, amiben örömét fejezte ki, hogy kiszabadult, aggodalmairól beszélt, ami eltöltötte őt akkor, amikor börtönbe vetették, amennyit tett érte a pápa a kiszabadulásáért, meg a neve tisztaságáért, és most hát nagy öröm tölti el, hogy szabad, és hogy újra folytathatja azt a munkát, amit elkezdett. Milyen munkát is? Azt, amiről eddig beszéltünk. Mert ebben a forradalmi négy napban is Mindszenty bíboros azt a bizonyos főpásztori kötelességét teljesítette, amit részletesen ismertettünk. Főpásztori kötelessége, amit előtte is végzett, tehát, hogy a rábízott hívő közösség hitét és magyarságát erősítse, másodszor pedig, hogy az emberi jogok, a közéleti etika, a közéleti erkölcs tisztaságát támogassa, segítse, akár a kritikájával, akár a dicséretével. És így kezdődött el azután ez a négy nap. Mivel is telt el? Az egyik, igyekezett rendbeszedni a katolikus egyház eléggé szétszilált belső vezetési viszonyait. Jól tudjuk, hogy az előző években a katolikus egyház vezetését erőteljesen igyekezett a politikai hatalom befolyásolni, megszervezvén már 1950-ben a békepapi szervezetet, a békepapi szervezet korifeusait állította vezetőhelyekre, meghagyta a püspököket, de melléjük oda tette a békepapokat, akik tulajdonképpen az egyház megyét magát irányították, és hát magát a püspököt is zárt körbe fogták. Először ezt rendezte el, tehát, hogy a Magyar Katolikus Egyház vezetése, irányítása rendben legyen, arra kérte a püspöktársait, hogy ezeket a békepapokat cseréljék ki, megbízható az egyházhoz és a pápához és az egyházi vezetőkhöz hűséges papokkal, ő pedig a saját egyház megyéjében, mármint az esztergomi egyház megyében, Budapesten megszüntette azok működési lehetőségeit, akiket, mint vezető békepapokat vidékről idehoztak a békepap szervezet vezetőségébe. Ezeket is leváltotta, illetve visszaküldte, vagy felkérte őket, hogy menjenek vissza azokba az egyházmegyékbe, ahonnan a politikai hatalom őket kiemelte. Az egyik feladata ez volt, és erről tárgyalt, különösen három püspök társával, az egyik a grőszérsekkel, azután Péteri József Váci püspökkel és Foly Lajos székesfehérvári püspökkel. Ez volt tulajdonképpen az a püspöki grémium, ami őt körülvette. Az egyik tehát az egyházi vezetés ügyében történt. A másik, amit feladatának érzett és kötelességének érzett, hogy a magyar társadalom egészének a szociális karitatív feladataihoz segítséget adjon. És ezért hazai és külföldi karitatív szervezetek vezetőit, képviselőit fogadta, és hatalmas nagy segélyek, élelmiszer segélyek, ruhasegélyek, pénzsegélyek és minden másféle segítség érkezett abban a rövid 4 napban, amíg ezeket intézte. Nem foglalkozott pártügyekkel. Sokféle pártkezdeményezés alakult akkor tájt. Egyrészt régi történelmi pártok, másrészt új pártok alakultak. Gomba móda, hogy ez ilyen esetekben lenni szokott. Semmiféle pártvezetőt nem fogadott, egyetlen pártvezérrel, régi és új pártvezetővel nem tárgyalt. Tehát ez is a sok hazugság közül való, amelyet rászórtak, hogy ő akkor valami hatalom átvételről tárgyalt volna itt különféle emberekre. Szó sincs, semmiféle politikai tárgyalást ő nem folytatott. Ismétlem, az egyház belső szervezete, illetve a karitatív dolgok azok, amivel ő ezt a 4 napot kitöltötte. És volt még egy harmadik is, hogy készült arra a beszédre, amelyet úgy gondolta ő, hogy az ország népe egyrészt elvár tőle, az országnak a népe, amely őt annyi szeretettel körülvette a rabságában is, és most a kiszabadulásakor is, másrészt, hogy segítséget adjon ezzel a beszéddel Nagy Imrének és demokratikusnak elképzelt kormányának a maga erkölcsi tekintélyében, a maga főpapi primási tekintélyében, hogy a diktatúra évei után ebből a forradalmi helyzetből egy békés időre vezethesse át az országot. Nagyon érdekes, hogy ebben a beszédben semmiféle diadalérzés nincsen. Pedig lehetett volna, ugye most az ország elé áll a rádióban, és akik őt hát elveszejtették, hát azok eltűntek. Hol vannak Rákosiék, Rébai, Gerő, stb. A nagy ellenségek, a fő ellenség. De semmi diadalérzés nincs ebben a beszédben. És a másik feltűnő, hogy saját 8 éves kínjairól, szenvedéseiről, egyéni bajairól, egyéni megpróbáltatásairól, hányattatásairól egyetlen szót sem. Magáról nem beszél semmit. Az országról beszél, az ország népéről beszél, az egész országról beszél, és azt vázolta föl ebben a beszédében, hogy mi a katolikus egyházi tanítás szociális és erkölcsi tekintetekben, melyek a pápák útmutatásai a szociális és erkölcsi téren. Tehát megint ott vagyunk, ahonnan kiindultunk, hogy az ő főpapi kötelességét teljesítette itt is, ekkor is. Mindszenty bíboros beszédére 1956. november 3-án este 8 órakor került sor a rádióban. Az egész ország feszülten figyelte, hogyan szól először a nagy nyilvánosság előtt, hosszú börtön élete után a bíboros. És feszülten figyelték a politikusok is, és figyelték a világ más tájain is. Ahogy említettem az előbb, az egyház tanítását alkalmazta a hazai helyzetre Mindszenty bíboros. Éppen ezért először is azt hangsúlyozta, hogy demokratikus jogállamot kell létrehozni. Azután több párti parlament által ellenőrzött törvényes kormány lépjen hatalomba. Úgy látta, hogy az erkölcsi tanítás szerint függetlenség szükséges az országnak, és ezzel együtt jár az is, hogy a szovjet hadsereg katonái ki kell, hogy vonuljanak az országból. És minden országgal békében kell élni. Nem vadkapitalizmusra van szüksége az országnak, a jövőnek, hanem szociális piacgazdaságot kell. Mégpedig átlátható magántulajdoni viszonyokkal kísérve. Nagyon érdekes gondolat ez, mert ott a börtönben alig ha követte a nyugati politikai alakulását ebben az időben, 1950-től kezdve, az a bizonyos szociális piacgazdaság, ami kialakult ott, mint egy jövendő és egy jól prosperáló jövőt biztosító elképzelés, de ahonnan az is származott meg ez is, az evangéliumi forrásokból, az egyházi tanítás forrásaiból, hogy ilyen legyen ez a világ. És azután természetesen a szabadságjogok biztosítása alapvető. A szabadságjogok biztosítása az egyházak számára, a vallás számára, világnézet számára, az iskola, az egyesületek, a sajtószabadsága mindenki számára. Ez volt tulajdonképpen ennek a beszédnek a lényege. Tehát olyan országot építeni, amely mindenki számára biztosítja a jogot és a szabadságot, és az anyagi és a szellemi, a lelki és az erkölcsi fejlődésnek a lehetőségeit. Nagyon érdekes ezt a beszédet ma végigolvasni. Ez 1956. november 3-án este hangzott el, és 1989 és 90 után vajon ezek a kívánságok és ezek a követelések azért nem újra gondolandók, mint amelyek hát valóban inkább biztosítják a jobb jövőt, mint másféle elképzelése. November 4-én reggel tudomásul vette, hogy a szovjet csapatok megindították a főváros ostromát, akkor rövid gondolkodás után a parlamentből átsétált a szovjet tankok között a szabadságtérre, az amerikai követségre. Vagy pontosabban ez az amerikai követségnek az irodaháza. Amikor belépett a kapun, és ott az amerikai követőt szívesen fogadta, és felajánlotta, hogy vendégül látja, maga Mindszenty is úgy gondolta, hogy ez csak rövid ideig fog tartani. Addig, ameddig az Egyesült Nemzetek Szövetsége intézkedik, hogy hát ezt a teljes jogtalan és törvénytelen állapotot, mármint hogy egy törvényes kormányt, a magyar kormányt, egy idegen hatalom fegyveres erővel lerohanja, ezt valamiképpen úgy rendezi el, hogy amiért a forradalom tulajdonképpen elindult, hogy azok a követelések, azok érvényesülnek, és ő teljes joggal újra elfoglalja az érseki székét. Azt gondolta, hogy ez rövidesen be fog következni. Hát nem így történt. De mondom, ezzel a véleményével Mindszenty Miklós nem egyedül volt, hogy csak rövid ideig kell majd neki ott tartózkodni. Hát hosszú idő betelt, amíg onnan azután kiszabadult. 15 évig tartott ott a félrabsága. Maga nevezte ezt félrabságnak. Mert azért gondoljuk el, hogy ez az épület, ez egy irodaház volt. Ez nem a követnek volt a lakóhelye, hanem egy irodaház volt, ahol irodák voltak, ahol a követség ügyeit intézték a földszinten, meg az első emeleten, és a Mindszenty Miklós szobája fölött pedig a tengerész gyalogosoknak a szobái voltak. És ő üzemi étkezdéből kapta az étkezését, és tulajdonképpen el volt vágva minden külsőtől. Tehát ez nem egy olyan vendégség volt, aminek általában az ember örülni szokott. Kényszerhelyzet volt. De nagyon érdekes itt felemlíteni azt. 1948-ban a börtönbe vetése előtt szóba került az, hogy Rómába, a Vatikánba áttelepül, hogy így mondjam. Ehhez hozzájárult volna az akkori kormány is. De 12. Pius pápa is, és ő maga Mindszenty is úgy gondolta. Nem. Neki itt a helye az érseki székben, neki főpásztori kötelessége van. Neki itt kell a főpásztori kötelességét ellátni és helyt állni. Akár börtönből, bármilyen vastagok a börtön falai, a hatása ki felé is érvényesülni tudott. Nem ment. 1958-ban is felajánlották neki, hogy oda mehet Rómába, és nem vállalta. Nem vállalta, ő itt magyar földön akar lenni, még ha félrabságban is van. És azért mennyire más dolga lett volna ott Rómában. Ott szép lakosztály, inasok, kiszolgálók, tekintély, külön, minden. Nem, ő azt vállalta, hogy itt van Magyarország területén, ez az ő hazája, ez az ő hazája földje. És itt töltötte el az idejét. Itt megint szét kell oszlatni azért egy pár téves értelmezést. Itt ő vendég volt, tulajdonképpen ugye politikai menekült. De kitől függött, hogy ő innen kilépjen? Hát az a Kádár rezsimtől függött, a magyar kormánytól függött, vagy pontosabban a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságától függött. Mert hiszen ugye a követségen ugyan hát amerikai területen van, de mihelyt kilép a szabadságtérre, már is magyar felség területen van. Kádár akkor járult volna hozzá, hogy Mindszenty Miklós elhagyhatja a követséget, ha a pápa megfosztja őt az érseki tisztségétől, azután akkor, ha elfogadja Mindszenty a kegyelmet, tehát kegyelmet kell kérnie a Kádár-féle magyar törvénykezési szervektől, és erre Mindszenty nem volt hajlandó. Neki nem amnestia kell, hanem rehabilitáció. Ő nem bűnös, tehát azt kell kimutatni, hogy a börtön bevetői azok voltak törvénytelenek. Tehát itt ezek tartották őt vissza, mert a pápa nem akarta őt letenni az érseki székből, nem járult hozzá, és ezért itt maradt, tehát itt kellett maradnia a követségen. Még egy szempont érvényesült, hogy ilyen sokáig tartott a követségi tartózkodása. Mindszenty Miklós úgy gondolta, ő elhagyja a követséget, ha érte ennek fejében a magyar kormányzat enyhít valamit a magyar katolikus egyház megkötöttségén. Ha engedi szabadra a hitoktatást, ha szabad papnevelést engedélyez, ha a katolikus könyvkiadás, a katolikus népnevelés és egyéb ügyekben, de hát ehhez sem járult hozzá senki más. Tehát ő, mint ilyen, megint csak emlegettük már, ön kompromisszumkész volt, de neki is voltak feltételei, és éppen ezért tartott olyan hosszú ideig az itt tartózkodása. Míg végre azután 1971. szeptemberében úgy hagyta el az országot, hogy rehabilitálni fogja, a Kádár kormány erre ígéretet kapott, és azután, mint érsek, hagyhatja el az országot. A rehabilitációt nem kapta meg Kádáréktól, és ugyan, mint érsek, mint esztergomi érsek hagyta el az országot, de jól tudjuk, ezután néhány évvel azután megvonták tőle. A Szentatya üresnek nyilvánította az esztergomi érseki széket, tehát tulajdonképpen megfosztották érseki méltóságától. Tehát érseki tisztségétől pontosabban, mert ez már nem méltóság volt akkor, hanem tisztség, feladat és kötelesség.
Elhangzott műsorunkban a 2021-ben elhunyt Mészáros István professzor, Mindszenty kutató beszél a hercegprímás kiszabadulását követő időszakról, az 1956-os forradalomban betöltött szerepéről. Műsorunk egy korábban elhangzott adásunk szerkesztett változata volt.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztust, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Tóth Levente színművészt, aki prima díjat kapott.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Most, amikor, hát nem mondom, hogy készültem a beszélgetésre, mert készültem, de ugye nem utána nézéssel készültem most, hanem gondolkoztam, hogy mi is jut eszembe, hogyha arra gondolok, hogy 25 éve dolgozunk együtt gyakorlatilag.
Így van.
A rádió indulásától, és pont azon tépelődtem, hogy mi lehetett az első anyag, amit felvettünk együtt. És ugye arra gondoltam, hogy én emlékszek ilyen 2001-ből húsvéti versekre. Ráadásul kekec voltam, és arra emlékszem, hogy Varga Andi rám szólt, hogy most már jó lesz, ötször elmondtam, most már szedd össze, hogy is választ ki, hogy melyik a megfelelő. Illetve, hogy akkor még volt a sima felnőtteknek szóló folytatásos regény mellett ifjúsági irodalom, és szerintem abból az elsőt, amit a rádió sugárzott, a Koldus és Királyfit, azt te olvastad nekünk föl.
Igen, igen.
De cáfolj meg amúgy, hogyha rosszul
nem, igazából ugye ez úgy indult, hogy még a Szent István Rádió elődjénél, ugye működött ez a Katolikus Rádió néven ment, ugye ott kezdtem el dolgozni Román Katával, illetve Varga Andival, és az első regény, amit felolvastam, a nagy munka, az a Koppányaga testamentuma volt.
Igen, tényleg, azt is te olvastam.
Erre emlékszem, és akkor utána volt a második nagy munka volt, az a volt a Koldus és Királyfi.
Igen.
És akkor még fiatal színészként tudtam éjszaka dolgozni.
Igen, ez volt a változott.
Igen, mert mindig úgy jöttem, hogy próba után, Katához is, meg talán veled is még dolgoztunk.
Igen,
úgy éjszaka, hogy próba vagy előadás után, mit tudom, 10-től hajnal 1-ig, 2-ig, meddig bírtuk a hangunkkal, meg az ébrenlétünkkel, és hát most, ahogy öregszik az ember, most már inkább napközben jövök.
Igen, igen, hát ugye akkor szükség is volt erre, hogy éjszaka dolgozunk, mert ugye nappal rengeteg élő miatt nem is így volt van, még stúdióidő. De így van egyébként, ahogy mondod, hogy velem is dolgoztál rengeteget így éjszakában nyúlóan, és most, hogyha fel kéne sorolnom, hogy mennyi mindent mondtál már el nekünk? Teljesen mindegy, hogy prózára gondolok, és abból rövid prózára, vagy kis prózára, vagy ugye nagy epikai műre, vagy versekre, akkor fel se tudnám sorolni. Tehát inkább műsorba tudok gondolkozni, hogy az erdőfohászában jó sokat dolgoztunk együtt, de gyakorlatilag ugyanez elmondható mindenről.
Én se tudom számon tartani. Tehát nem, vannak szívemhez közel álló munkák, a Pápua Új-Guineáról szóló regény az egyébként az egy nagyon tanulságos, mulatságos, és az egy jó munka volt. És hát azért volt, amikor rendesen kitoltál velem, mert olyan kemény szöveget kaptam, hogy én ugye igyekszem mindig akár rövid, akár hosszú dologról van szó, mindig fölkészülni. És hát azért meg kell mondanom őszintén, hogy volt, amivel ugye rászántam volna 1-2 napot, és 1-2 hetet kellett volna rászánni ahhoz, hogy igaz olyan nyakatekert szöveg volt. De hát ez a szép ebben, hogy az ember fölkészül, és aztán csinálja, persze.
Egyébként mit szeretsz jobban felolvasni? Verső áll hozzád közelebb, vagy inkább az epikai művek?
Hát ez érdekes, mert a rádió az egy nagyon furcsa dolog nekünk színészeknek, mert ugye egyrészt nincs visszajelzésünk, én nagyon nem szeretem meghallgatni magam. Régen még csináltam, hogy mentem a kocsiba, és akkor, mikor tudtam, hogy az én általam felolvasott mű egy részlete következik, megálltam, és akkor úgy meghallgattam, és baromi kritikus voltam, mindig magam, hú, ez milyen rossz, hogy jaj, de milyen unalmas, jaj, de monoton meg, jaj, a szóvégi mással hangzok, hova tűnne. Ugyanakkor a versnél az nagyon érdekes, hogy mint előadó művészetre gondolok, akkor is, ha verset mond az ember, van egyfajta közönség, ha élőben mondjuk, egyfajta interakció a nézőkkel, ugye a rádióban itt nincs. Itt csak a belső csöndünk van, és ettől nagyon érdekes, mert volt úgy, hogy mondtam itt nálatok egy verset, de mondtam egyébként valami rendezvényen is ugyanazt a verset, és teljesen más volt a belső motivációja a versmondásnak, mint amikor a mikrofonban mondom, vagy mint amikor húsvér embereknek mondom.
Melyik áll hozzád közelebb? Ugye mind a kettőt csinálod folyamatosan, gyakorlatilag.
Már hogy a vers, vagy a... Vagy
nem, a... hanem most ez, hogyha ja, rögtön van visszajelzésed a közönségtől, vagy a rádió.
Én ezt elmondtam az utóbbi időben, ez érdekes kérdések ezek, mert elég sok mindent csináltam itt az elmúlt 8-10-15 évben, és én mindegyikre úgy tekintek, hogy az akkor az, amit csinál az ember, akkor az a 100%. És nem, én nem tudok, ha nem érezném azt, hogy ezt ugyanúgy szeretem csinálni, mint mondjuk a színpadon lenni, vagy a televízióban, vagy bármi más, akkor nem csinálnám. Én már azt hiszem, hogy elértem abba a korba, hogy talán mondhatom azt, hogy ha valami nem a szívemhez közel áll, akkor inkább nem erőködöm, meg nem teszek erőszakot magamon. Úgyhogy amit csinálok, azt igyekszem szívből és maximálisan odatéve csinálni.
Hát valószínűleg ezt érezte mindenki, ugye, aki a Prima díj kapcsán téged választott.
Igen, hát ez egy furcsa dolog volt, azt azért el kell mondanom, hogy egy hétfői napon jött egy e-mail ugye a Vosztól, és azt hittem, hogy hírlevél, nem is foglalkoztam vele, csináltam a dolgomat, nem tudom valamit, és este úgy válaszolgattam e-mailekre, megírtam, és mondom, megnézem, hogy így a nap végén, hogy mi van benne, és akkor egyszer csak az volt, hogy hát gratulálunk, hogy önt jelölték, és hogy elfogadja a jelölést, és úgy egy vagy két napig úgy nem is nagyon tudtam vele mit kezdeni, hogy most akkor mit kell csinálni, hogy írjak most, hogy elfogadom a jelölést, vagy... És aztán ebből jött, hogy aztán a végén meg ráadásul még meg is kaptam a Prima díjat, nem csak jelölt lettem.
És milyen érzés volt? Ugye mindig meg kell kérdeznünk.
Igen, hát nem tudom, tehát aki nem tudja, hogy mi a menete ennek a gálának, annak csak tényleg két mondatban, hogy 9 jelölt van különböző kategóriákban, és hármasával vetítik le a rólunk készült kisfilmet, és mind a hármas vetítés után kihirdetnek egy győztest igazából abból a háromból, amit levetítek. És az első háromban nem voltam benne, a második háromban nem voltam benne, és majd mondtam a feleségemnek, hogy na, akkor itt elment ez a hajó, és úgy nem is készültem, és amikor mondták a nevem, akkor olyan most ki kell menni, föl kell menni a színpadra. Én nagyon sokáig a másik oldalon voltam, aki fölhívta a színpadra az embereket, amikor valami elismerést kaptak. És akkor még mondták, hogy mondjak valami beszédet, hát ott olyan nagyon furcsa, és azt tudtam mondani, hogy igazából én köszönöm mindenkinek, akivel együtt dolgozhatom, többek között veled is, néged is mondtalak, mert mi magunkban színészként nem sokat tudunk tenni, de hogy ott vannak a kellékesek, meg ott vannak az öltöztetők, meg ott van az egész stáb mondjuk a színházban, vagy itt a rádióban, vagy a tévében ti szerkesztők, az a nélkületek mi habognánk, hebegnénk, bemennénk egy üres színpadra, civil ruhába, és nem lenne igaz az, amit csinálunk. Illetve lehet, hogy igaz lenne, csak nem lenne az, ami most egyébként van. Úgyhogy tök jó, és akkor így mondtam, hogy hát köszönöm szépen, és mondtam, hogy mit szoktak ilyenkor, mondok, úgy érzem magam, mint a Oscart kaptam volna, tehát ez nekem felír egy Oscarral, itt van egy szobor a kezembe, figyelnek rám, és köszönetet kell mondani. Hát mondom, anyukámnak nem mondok köszönetet, de a feleségemnek köszönetet mondok, úgyhogy valahogy ilyen nagyon furcsa volt, tehát hogy így az ember így hirtelen improvizálni így ebben a helyzetben, hogy nagyon, nagyon nehéz volt.
Minden esetre én is gratulálok.
Köszönöm szépen.
És ugye most több dolog jutott eszembe, ahogy válaszoltál az előző kérdésre. Ugye egyrészt az, hogy kiemelted azt, hogy minden munkád, mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy, mint a színház, az csapatmunka.
Abszolút, abszolút. Nagyon sokan nem tudják, vagy nem gondolják azt, hogy létrejöjjön valami. Tehát ez nem olyan, mint egy Kovács mesterség, tisztelete, becsülettel mondom természetesen. Ő meg kitalál valamit, és ő azt végigviszi egyedül, és ott van egy termék, ami szép és jó, és eladható. Ahhoz, hogy mi eladhatók legyünk idézőjelben, ahhoz mi önmagunkban kevesek vagyunk, és ez igaz gyakorlatilag, miért mondom, a televízióra, a filmre, a rádióra, a színházra. A színházban összesen 114 ember dolgozik, ebből 21-nehányan vagyunk színészek. Szóval el kell képzelni, hogy mi stáb kell ahhoz, hogy mi estéről estére reprodukáljuk azt, amit a 6 hétig próbálunk, és játszunk valamit. De hogy most például próbáljuk a Doktor Urat, nekem van vagy 20 kellékem. És és külön kapok egy kellékasztalt a kellékesektől, nagyon, nagyon lelkiismeretesen ők mindig ellenőrzik, hogy minden megvan. Amikor én megyek a színpadra, akkor ott legyen az a kellék, ne nekem kelljen keresgélni. Vagy az öltöztetők, akik előadás előtt 1-2-3 órával már ott vannak, kivasalják a ruháinkat, bepakolják, összeszedik a szennyest előadás után, ha kell, gyors öltözés, jönnek és segítenek, szóval, hogy de a súgó ügye, szóval mindenki egy komplett munka. De a rádióba is, vagy a televízióba is. Tehát én elolvashatok bármit, ha nem ül ott egy jófülű szerkesztő velem szemben, és néha nem toll le, hogy ez nem az a hangsúly, ott vesző van, ott akkor vagy csak ennyit mondasz, ugye, hogy ezt még egyszer, némi iróniával vagy cinizmussal a hangodban, akkor tudom, hogy baj van. Ha viszont ezek nincsenek, akkor az nem lesz olyan, mint amilyennek szeretnénk. Szóval, hogy ezek nélkül a segítők, ezek nélkül mi azért félkarú óriások lennénk csak.
Ez tévé, rádió, és akkor én ehhez még hozzátenném, amit végül is te is említettél, műsorvezetése.
Igen, igen.
Tehát, hogy most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de hogy ezért egerbe ismert ember vagy. Tehát...
Én nem tudom én ezeket, szóval, hogy mondjam, én nagyon szerettek nem foglalkozni ezzel. Az ember teszi a dolgát, most kap érte elismerést történetesen, de soha nem azért teszem, hogy én nem tudom, ismert ember legyen, hanem azért, mert, és azt gondolom, hogy amiért ilyen sokáig tudok dolgokat csinálni, az talán azt igazolja vissza ennyi év távlatában, hogy nem biztos, hogy olyan rosszul csinálom. Mindig van, tehát mindig van hiba, és mindig van elégedetlenség nyilván, tehát nem tetszhetünk mindenkinek, de nekem ezek a visszaigazolások. És ugye Pesten is most már 15 éve dolgozom, van egy színjátszó csoportom, ez a közjegyzők színjátszó köre, akikkel most már nem tudom én a nagyon sokadik nagy színpadi darabot rendezem nekik, és játsszuk nagyon sok jótékony előadással, ami úgy indult, hogy egy előadást rendezek nekik 15 évvel ezelőtt, és ebből van egy gyakorlatilag egy fél ember öltőnyi folyamat most már. Nekem ezek a visszajelzések. Abszolút azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések, hogy nem az, hogy valaki azt mondja, hogy jó vagy rossz vagy, az is nagyon fontos, az is fontos, hogy megtapsolják az ember, de az igazi visszajelzés az, amikor azt mondják, hogy még szükség van a munkádra, és akkor azt mondom, hogy jó, és soha nem hívok senkit, hogy szeretnék dolgozni valahol. Ha gondolnak rám, akkor azt nagy hálás szívvel, hogyha úgy van, akkor, és én is úgy gondolom, akkor azt nagyon szívesen csinálom.
De ez bátorság is, erő is, kitartás is, minden, hogy ennyi mindent tudsz csinálni, meg hogy ennyi mindenben ki mered próbálni magad. Tehát ez csendben jegyzem meg, hogy mikor én is 3-4 helyen dolgozom, akkor az így mindig eszembe jut, hogy Tóth Levi, tudod, ő is tudja, neked is tudni kell, meg lehet csinálni.
Igen, ezek is érdekes dolgok, én nem akarok ezzel semmit kérkedni se, ugye nekem volt egy nagyon komoly szívbetegségem 10-sok évvel ezelőtt. Én addig mindig rágtam magam nagyon sok dolgon. Ez nem megy, az nem megy, mindig görcsöltem, hogy miért nem hívnak, miért nincs munka, vagy ragaszkodtam dolgokhoz. És utána, amikor ott az intenzíven hogy gondolkozik az ember, és kicsit morbid, de körülötte halnak meg az emberek 4-5 napon keresztül, akkor egy csomó dolgot átértékel. És ez viszont nem úgy működik ellentétben a hiedelemmel, hogy egyik napra a másik kijössz a kórházba és megváltozol. Ez egy folyamat. És nekem is el kellett tenni ezután a betegség után jó néhány évnek, amire eljutottam odáig, hogy el tudok úgy engedni dolgokat, hogy rájövök arra, közhelynek tűnik, de hogyha becsukódik egy ajtó, ki fog nyílni másik kettő. Csak türelmesnek kell lenni, és nem kell görcsösen ragaszkodni hozzá, és akkor érdekes módon hip-hop megtalálnak a dolgok. És ezen a folyamaton szerintem nagyon sokunknak át kéne menni, nem a betegségem nyilván, csak magán a folyamaton, vagy a felismerésen. Valahol én azt gondolom, amit beleteszünk valamibe, azt ki tudjuk venni. És hogyha úgy állunk a dolgokhoz, hogy nem görcsösen ragaszkodunk, nem, jaj, megint nagy szavakat fog mondani, de nem szeretek, szóval, hogy törtető ember, meg törekvő ember van, és én inkább törekvőnek tartom magam, mint törtetőnek. És talán ennek köszönhetem azt, hogy most ott vagyok, ahol vagyok. Mindig csak az adott lépéseket megtenni, és akkor az úgy jobban, tartósabban fölépített vár lesz belőle szerintem.
Ez fontos egyébként, megint amiket említettél, az is, hogy az ember felismerje, hogy mi az, amihez nem kell ragaszkodni, mi az, amit elengedhet, hogy közben kinyílnak az új lehetőségek, az új ajtók, ablakok, amerre tud tovább menni, és hogy amit beleteszünk valamibe, valóban ki tudjuk venni, mert előfordul, hogy amit az egyik helyen megtanultunk, vagy felépítettünk és gyakoroltunk, nem is gondoljuk, hogy mennyire más helyzetben, más helyen, más munkába tudjuk utána felhasználni, bizony, vagy kamatoztatni.
Bizony. A kisebbik gyerekem nagyon sokáig sportolt, versenysportolt, és vele kapcsán fogalmazódott meg, és ezt el is mondtam neki többször az évek alatt, hogy legyen az a krédó, hogy sohasem veszítek, vagy nyerek, vagy tanulok. És hogyha ehhez tudjuk minimálisan is tartani magunkat, akkor rájövünk arra, hogy igen, az ember életében vannak kudarcok, de nem rágódni kell rajta, hogy jaj, de rossz nekem, hanem mindig a megoldást kell keresni, és tovább kell lépni. Tehát most már én próbálok ezt szerint élni, nyugodtabb habitusú ember lettem szerintem, hogy egyszerűen el kell engedni azt, hogy ha kudarcom van, akkor megnézzük, elemezzük persze, hogy mitől, és abból tudunk tanulni, hogy legközelebb ezt elkerüljük. Ha belemegyünk egy olyan spirálba, hogy jaj, elkezdjük az önsajnálatot hibáztatni, a környezetünket, hibát keresni mindenben, hogy miért történt, akkor az úgy kevésbé fog működni, mert abba beleragadunk. És remélem, hogy a gyerkőcöknél is működik ez, legalábbis most azt látom, hogy az életük úgy jó pályán van, és akkor ilyenkor az már sokkal fontosabb mindennél.
Amiről beszéltünk, ez eddig csak így a munka része.
Igen.
De most ugye behoztad a képbe a családot, de én még mindig ennek a meccés pontját szeretném egy kicsit, hiszen a feleségeddel több előadást is csináltatok itt a közönségnek.
Igen. Hát ez is egy érdekes sztori, persze ezt is elmondtam már egyébként még annak idején, amikor ez elkezdődött ez a történet, hogy a feleségem is a színházban volt, színésznőként játszott nagyon sokáig, 10 évig itt a színházban, és amikor összeházasodtunk, és jött a pici, a kicsi, hát most már van 2 évtized, szóval kerestünk azért B-tervet magunknak. Ő az ELTE-n tanítóképzőre ment, én Gödöllőn humán erőforrás menedzsernek tanultam, neki lett meg hamarabb a diplomája, és amikor várandós lett hajnallal, akkor volt egy olyan döntésünk, hogy akkor ő hagyja ezt a színészi pályát, elmegy tanítani, mert az nem jó, hogyha mind a két szülő az estét a színházban tölti, az nem egészséges, a nagyszülőknél vannak a gyerekek. És én ezért végtelen hálás vagyok neki a mai napig, hogy ő megmert ezt. Én gyávább voltam ennél, vagy gyávább lettem volna megtenni ezt a lépést, de ő megtette, és ezért örök hálával tartozom neki, és nagyon becsülöm. És aztán ennek következményeként találtuk ki azt, hogy mi lenne, hogyha ilyen kétszemélyes darabokat csinálnánk mi magunk. És aztán megteremtettük ennek a feltételét, még szegény Kelemen Csabi nagyon sokat segített nekünk ebben, és létrehoztuk az első előadást, a maga hibáival, meg a maga szélsőség, de egy nyári előadás, amiből aztán lett egy 8 éves történet, amiből aztán lett az, hogy jótékonysági előadások lettek belőle, és aztán a feleségem úgy gondolkozott, hogy, és hát ezért megint külön hatalmas nagy respekt neki, mert tovább akart tanulni, csinálja a mesterszakot magyarból, és aztán annyira leterhelte őt ez az iskola, a tanulás, vagy a család, meg mosni, főzni, meg nem tudom, a háztartás, hogy azt mondtam, hogy akkor ezt is engedjük el, tehát azért ne csináljunk valamit, hogy csak csináljunk valamit, akkor csináljunk valamit, ketten, akkor folytassuk, hogy ha azt érezzük, hogy van hozzá energiánk, van hozzá ötletünk, van hozzá darab, amit szeretnénk megcsinálni, és akkor ezt most így parkolópályára tettük. Van egy-két darab ötlet még a tartsainkban, ami még gondolkozunk, tehát az majd a jövő zenéje, hogy az megvalósulhat-e vagy mikor, de az ott van valahol hátul, ha kell, akkor elő tudjuk venni, de nem akartam őt se túlhajszolni, láttam rajta, hogy hihetetlen energiákat emészt föl, ugye tanítani sem könnyű, tehát tegyük hozzá, és akkor mellette még az egyetemet csinálni, vizsgázni, tanulni, úgyhogy nem tudom, hát hogyha ő nincs, akkor nem is tudom, hol lennék. Szóval az, amit ő tud kimondatlanul, az hát nekem legalábbis példaértékű.
Jó ilyen szövetségről hallani. Amit még nem érintettük, de ugye említetted te is, illetve én is, hogy karácsonyi műsorok, rendezvények, műsorvezetést is nagyon sokat csináltál.
De mindennek története van, ugye a televíziózásnak is története van, hogy én bekerültem a televízióba. A műsorvezetés igazából az is egy szerencsés véletlen, egy negatív előjelű szerencsés véletlen, mert nagyon fiatalon meghalt egy kollégánk még 2009-ben, színpadmesterünk volt a színházban, és a felesége is ott dolgozik mai napig egyébként a színházban, a Katika. Árván maradt két gyerkőc náluk, és akkor találtam ki, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen jótékonysági előadást a színházban a kollégákkal, hogy segítsünk nekik. És úgy körbejártam a színházat, megszerveztük, és valahogy úgy alakult, hogy majd akkor én leszek a speakere ennek a dolognak, úgy nagyjából, mivel hogy szerveztem, úgy jobban otthon voltam benne, összeírogattuk, és akkor így kezdődött ez a dolog, és aztán utána valahogy így nem tudom, hogy valaki elkezdett hívni, akkor mondj egy verset, gyere ide, és akkor ebből alakult ki, hogy akkor legyek kvázi ilyen rendezvényeken, akár műsorvezető vagy házigazda, és a televíziózás ugye meg abból jött, az is egy véletlen, hogy ugye a Covid alatt ilyen hülye videókat csináltunk a gyerekkel, meg a család, hogy untuk magunkat igazából otthon, és akkor ebből jött, hogy az akkori ügyvezető ezen keresztül, szóval ott is csináltak akkor velem riportot, még igen, itt emlékszem. A Klízből is csináltak.
Hozzáteszem, hogy azért ezek egy nagyon jó elérést produkáló, kis rövid
jó,
produkciók
voltak. Igen, voltak köztük olyanok is, amik számunkra is hihetetlen nézettséget produkáltak, és akkor ugye a tévében is beszélgettünk erről itt nálatok, és ugye Klészbeába, és akkor a tévének az akkori új ügyvezető igazgató, Szkrobandi azt mondta, hogy ő el tudná képzelni, hogy én műsort is vezessem. Mondom, én nem, de mondtam neki, hogy tegyünk egy próbát, szóval, hogy azért nézzük meg, hogy neki én tudok-e működni, meg hát egyet a én, hogy érzem magam ebbe a szerep. Ez nem tudom, kedden volt, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor csütörtökön élő adás. Úgyhogy mindjárt kaptam egy mévészt, és akkor ez azért majdnem egy 5 éves történet lett belőle. Nagyon élveztem, jaj, nagyon.
Van ilyen kedvenc sztori, de mennyi esetleg így kapcsolódik, mondjuk akár a tévéhez, akár a rádióhoz, bármihez?
Júj, hát a tévéhez sok van, sok az én saját butaságaim. Volt egy olyan kedves aranyos néni, a műsor struktúrája úgy, hogy ott ketten beszélgetünk a vendégekkel, és általában volt egy kézműves vendégünk is, és nem tudom, kivel vezettem volna, mi is ott lebetegedett, és egyedül kellett, és ott, nem tudom, 2 hónap után azért ott nyeltem nagyokat, hogy mi lesz itt, hogy egyedül kell az egészet vinni. És a kézműves néni ilyen gyöngyfűző volt. Nagyon kedves, nagyon bájos, nagyon aranyos volt, de hát én férfi létemre, hát az én, tehát én gyöngyöt fűzni, hát és akkor beszélj vele, nem tudom én, 5-6-7 percig, és már bennült a következő vendég, akivel elég komoly témáról, történelme kapcsolatban kellett valamiről beszélgetni, és akkor mondtam, hogy hát akkor most itt hagyom dolgozni, mert egy sokkal érdekesebb téma következik, és láttam szegénynek így felszaladt a szemüldök, mondom, és megpróbáltam ki, de már ami a történelmet illeti. És akkor ott hagytam a néni, de hát olyan cikinek éreztem magam, de hát benne maradt, vállalni kell, hogy az ember bakizik. A másik ugyanígy a tévénél, amikor kézművesnél agyagból tököt faragtunk, Berzsenyi Mariannal, és akkor visszajöttünk a második felére a műsornak, és azzal kezdtem a beköszönés, hogy az én tököm már nagyon alakul, csak akkor még nem mutatták a képen, hogy tököt készítünk agyagból. Szóval, hogy ez a televízió. A rádió egyébként sokkal érdekesebb, mert az egy sokkal nyugodtabb légkör. Uh-huh. Nekem mindig más, sokkal igen. Nyugodtabb. Tehát bejön az ember, akkor ott megnyugszunk, mindig beszélgetünk előtte egy kicsit, igen, megbeszéljük igen, az éppen aktuális problémáinkat, mert hát hiszen tudjuk most persze, már azért ennyi időtávlatából, hogy mi, hogy merre, hány méter. És érdekes, mert te vagy az egyetlen az én életemben, aki például fölhívja a figyelmemet arra, hogy változik a hangom. Mert nekem nem tűnik föl.
Persze, saját magán ezt nem érzem.
A környezetem nem, tehát akár otthon a család, vagy a színházban senki, de te vagy az, aki már mondtad, hogy igen, de változik a hangom, ami egy tök természetes folyamat. Mondjuk azt még nem mondtad, hogy jó vagy rossz irányba.
Érik veled egy mélyük, komolyodik, igen.
És hát a rádió önmagában, tehát az nekem mind élmény. Szoktam is, mikor selfie-t csinálok, hogy a kedvenc szerkesztőmmel vagyok itt. Egy dolog, ami nem tetszik nekem, az a légkondi nyáron, mert attól valamiért allergiás lesz a hangom, és hamar elkezdek köhögni, de egyébként annyira jó bejönni ide, ebbe a légkörbe, és nyugodtan leülni a mikris, és szóval, hogyha nem tudom, kedves hallgatók, tudják vagy nem, de azért mi olyan 2 órákat szoktunk egy huzamba fölvenni, tehát 40 oldalakat olvasunk föl, ami hát utána fölállni nagyon rossz. Kicsit olyan érzés, mint amikor az ember, nem tudom, ültél-e már Ferrari-ba, amikor bejössz, akkor nagyon kényelmes, csak ne kelljen belőle kiszállni. Szállni, tehát, igen. Hogy itt is úgy vagyok, hogy, hogy rettentő jól érzem magam, csak amikor föl kell állni, akkor érzem, hogy jaj, kicsit azt hiszem, már öregszem.
Igen, ezért nem dolgozunk már éjszakában nyugodtan.
Igen, ugye? Ja, hát nem, hát elaludnék, mert van az a kor, amikor már nem lehet este 10-kor kezdeni.
Igen, egyébként nagyon érdekes ezekkel szembesülni, tehát hogy mikor ugye én is a gyerekek után visszajöttem, és akkor fel kellett venni az új ritmust, hogy egyrészt miattuk se dolgozhattam éjszaka, és aztán kis idő múlva realizáltam, hogy meg amúgy lassacskán már magam miatt se. Tehát igen, hogy ezek a régi bizony. 10-re jöztek, 2-ig, 3-ig dolgozunk, ez már így nagyon nem menne.
Igen, ez olyan, hogy a lelkem az még nem tudom én 15 éves. A fejben már érzem 25-nek magam, de a testem az már 100. Tehát, hogy az a reggeli fölkelések, elindulások, összeszedni magad, egyre nehezebb, de hát amíg a lábunk visz, addig menni kell.
Addig menni kell. Így legyen, minden jót. Nem tudom, most nem akarom megkérdezni, hogy konkrét terved van-e, mert ugye egy-kettőt említettél, hogy majd meglátod, hogy alakul, stb. Úgyhogy nem akarok ilyenre rákérdezni. Várjuk, hogy majd mi lesz, hogy lesz, és minden jót kívánok neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, Tóth Levente színművésszel beszéltünk, aki nemrégiben Prima díjban részesült. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánunk!
Megismételtük 2025. december 5-én készült műsorunkat.